Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai adásban. Helyi közösségekkel, olyan nőkkel foglalkozunk, akik a saját életterükben, a saját környezetükben összefognak egymással, felismerik, hogy mik a problémák, és tesznek is ezért. De most első körben ugye egy cikkről fogunk beszélgetni, ami a Telexen jelent meg.
Igen, a közelmúltban.
Az a címe, hogy a rendszernek kapóra jön a szarkeverő anyák tevékenysége. Most nyilván egyébként ez egy nagyon...
Idézőjelben van a szarkeverő anyák, igen. Azért ezt tegyük hozzá.
Időzőjelben van, de nyilvánvalóan ez egy olyan szó, vagy egy olyan szókapcsolat, klikvadász ez biztos. Tehát, hogy így rákattintasz, hogy mégiscsak mit jelent az, hogy szarkeverő anyák, és amikor elolvasod ezt a cikket, akkor kiderül az, hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy leír egy történetet egy esenis, tehát egy sajátos nevelési igényű gyereknek az anyukájáról, vagy több anyukáról is, akik kénytelenek voltak elhozni a gyerekeket az iskolából, mert hogy a többi szülő nekik ment. Nem akarták, hogy ott legyen az adott gyerek. Azt annyira nem részletezték, hogy miért, de hogy nagyon súlyos trauma volt a gyereknek, családnak, mindenkinek. Ugye ez az egyik oldal, és akkor így hát a probléma szerintem a cikkel az, hogy a másik oldal viszont nincsen egyáltalán képviselve, tehát hogy ez nem derül ki, hogy pontosan miért is nevezzük szarkeverőnek az anyákat, vagy hogy igazából az ő gyerekeikkel mi történt ebben az adott esetben. Alapvetően itt az egy nagyon nagy probléma, hogy van egy olyan rendszer, amiben mi szülők csak sodródunk az állal, és ugyanúgy az áldozatai vagyunk, vagy legalábbis ki vagyunk szolgáltatva neki, mint a gyerekeink. Ebben a helyzetben nagyon jó lenne, hogyha a szülőket ugye nem egymásnak uszítanák, és nem leszarkeverőznénk mondjuk egymást, hanem megpróbálnánk valamiféle párbeszédbe elegyedni. Persze ez addig nem nagyon kivitelezhető, ameddig nincsenek meg a megfelelő szakemberek, akik közvetíteni tudnának ebben a kérdésben, és mondom én ezt úgy, ezt még mindenképpen el akarom mondani, mielőtt megkérdezem, hogy te mit gondolsz erről, hogy én nagyon pártolom a sajátos nevelési igényű gyerekeknek az integrálását, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és tök jó, hogy vannak erre bizonyos törekvések, mert hogy vannak olyan esetek, amikor ezeket a gyerekeket kizárják a közoktatásból, nem abszolút, mert vannak bizonyos iskolák, ahova mehetnek, de mondjuk a lehetőségeikhez, képességeikhez mérten, ugye az SNI az nagyon sok mindent foglal magában, vannak közöttük olyan gyerekek, akik kifejezetten a jó képességekkel rendelkeznek. Azáltal, hogy kizárják őket bizonyos oktatási intézményekből, és ez olyan szintű, hogy általános iskolától egészen a felsőoktatásig terjed, pontosan elzárjuk őket attól, hogy a társadalomnak hasznos tagjai lehetnek, ahol pontosan ezeket a kiemelt képességeiket tudják alkalmazni, hiszen rájuk rakunk ilyen kódokat, ami után ha ezt egy gyerek megkapja, és ezt nagyon sok szülő nem tudja, hogy ezt a kódot megkapja, akkor gyakorlatilag rengeteg lehetőségtől elzárja. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy ez így lenne a jó, hogy az esen is gyerekeket külön vegyük, de én a másik oldalt is ismerem, amikor mondjuk a tanár nem tudja kezelni adott esetben azt a helyzetet, hogy van egy gyerek, aki, és mondjuk akkor adott esetben ez egy esen is gyerek, de éppenséggel lehet nem esen is, terrorizálja a másikat, ami akár fizikai erőszakot is jelenthet, lelki erőszakot is jelenthet, és akkor jönnek ezek az idézőjelbe tett szarkeverő anyák, akik ugye megpróbálják megvédeni a saját gyerekeiket, mert hogy azt látja, hogy nincs, aki megvédje se a rendszer, mert nincs erre semmiféle kidolgozott rendszer, se a másik szülő, se a tanár, és akkor mit csinálsz? Megvéded. És ezért haragszom nagyon erre az egész történetre, hogy ez így nem oké, hogy egymásnak ugrasztjuk a két tábort, ahelyett, hogy inkább próbálnánk, és szerintem ez egy nagyon fontos felelősség, akár újságírói felelősség is, hogy megpróbálunk valamiféle kommunikációt beindítani a két fél között.
Hát szerintem néhány dolog keveredik egyébként ebben a cikkben, meg hát a mi fejünkben is teljesen okkal meg joggal. Az egyik, ami eszembe jut, hogyha ennek a cikknek az a címe, hogy a szarkeverő anyák helyett, hogy intoleráns, rettegő anyák, tehát mondjuk, ha ezt a kifejezést, vagy ezeket a kifejezéseket használtam, vannak, akkor máshogyan szól a dolog, mert azok a szülők, akik féltik a gyereküket a speciális igényű gyerekektől, és mondjuk konfliktusa is van a gyereküknek ilyen gyerekekkel, azokat én nem a szarkeverő kategóriába tenném. Káros, amit csinálnak, és kontraproduktív, és messze menő következményei vannak ezeknek a történeteknek, ha nem úgy kezelik, ahogy kell. De szarkeverésnek nem mondanám, ellenben vannak szarkeverő szülők.
Hát, ahogy vannak szarkeverő emberek, persze.
Mindenféleképpen azért létezik ez a jelenség, hogy egy szülői, hát nevezzük munkaközösségnek, szóval egy szülői közösség káros tud lenni akár csak a gyerekekre is, meg hát tényleg nagyon sokféle ember próbál ott nagyon sokféle akaratot érvényesíteni. Hirtelen eszembe jutott az Usztics Mátyásnak az nagyon híres régi rádiókabaré jelenete, amiben ilyen szülőtípusokat személyisít meg egy szülőértekezlet kapcsán, hogy van a katona apuka, aki mindig mindent elintéz, van a fösvény anyuka, és így tovább. Ugyanúgy, hogy az élet minden területén, úgy itt is találunk ilyen típusokat. Valóban, ahogy a magyar oktatás, meg ugye alapvetően a magyar szociális rendszer nincsen felkészülve egy csomó mindenre, ugyanúgy erre az integrált dologra sincsen egyáltalán felkészülve. Tehát ezt én is látom, hogy egy rengeteg olyan gyerek van, akiknek jól dokumentált, vagy kevésbé jól dokumentált, de különböző problémái vannak, pszichés, genetikai, bármi ilyesmi, és az úgynevezett egészséges gyerekekkel együtt járatják őket egy osztályba, ami teljesen rendben van, sőt, én is ebben látom a jövőt, vagy erre felek kellene vinni a dolgot, de hogy ennek azért van az oktatás részéről, tehát a pedagógusok, vagy az óvodapedagógus, vagy a normál pedagógus részéről is, van ennek egy követelményi szintje, hogy ők valamilyen módon, szinten tudjanak bánni a speciális igényű gyerekekkel. Mert ugye természetesen, hogyha az én gyerekemet bántja valaki, akkor az a félelmemet, vagy az ijegységemet nézve tulajdonképpen másodrendű dolog, hogy az a gyerek, aki valamit tett az én gyerekemmel, az miért tette? De a dolog megoldásáról ezt nem lehet lefejteni. Tehát valóban akkor lesz káros ez az egész, ha leegyszerűsítjük a helyzetet gonosz gyerekekre, meg jó gyerekekre, hogy a felnőtteknél sincs ilyen feltétlenül mindig, úgy a gyerekeknél sem. Tehát ezek valóban problémát okoznak egyébként, mert sokszor én úgy látom, mármint ezek a helyzetek, hogy az osztályközösség, vagy inkább azt mondanám, hogy az oktatási intézmény, vagy az óvoda részéről, az egyfajta ilyen kegyként van kommunikálva, hogy azok a gyerekek oda járhatnak a többi gyerek közé. És igazából a szülő nyakába rakják, meg hát a gyerek nyakába rakják az érvényesülést, az érvényesülésnek a sikerét. Tehát, hogy minden tőle tesznek függővé, hogy neki kell alkalmazkodni. Amikor egy közösségbe bekerül egy ilyen gyerek, akit diagnosztizálnak valamivel, tisztába kell lennie azzal mindenkinek, hogy ezzel igenis dolguk van, ha tetszik nekik, ha nem. És hát az ember az sajnos olyan, nagyon remélem, hogy egyre inkább vagy nem olyan lesz ezekben a társadalmi helyzetekben, hogy ilyenkor magasról tesz arra, hogy a másik embernek milyen problémái vannak, vagy a gyereknek milyen problémái vannak. Minél hamarabb ki akar kerülni ebből a helyzetből, meg akar maradni idézőjelesen, de ők nem idézőjelesen értik ezt normálisnak, meg nem akar másik gyerekével, vagy a más gyerekének a problémáját nem akarja magára venni. Csak hát ugye az van, hogy olyan világban élünk, ahol minden másfeledik embernek van valamilyen vagy mentális, vagy fizikai, vagy mindkettő dologra utaló problémája.
Tehát legalábbis most már felismerjük, vagy
Hát tudunk vele mit kezdeni, igen. Hogyha akarunk, igen. Igen,
hogyha akarunk. Az jutott közben eszembe, hogy amikor óvodát választottam a gyerekeknek, akkor ott lakunk, ahol én is fölnőttem, és hát természetesen az első dolgom az volt, hogy elmegyek a saját óvimba, ahova én jártam, és ráadásul nagyon imádtam is, és hogy az volt a beköszönő beszéde már az igazgatónak, ahogy bennünket, friss szülőket fogadott, hogy hát, hogy nagyon sajnálom, de hogy az van, hogy ez ilyen kötelező dolog, hogy milyen óvoda vagyunk, ahol hát kell fogadnunk ezeket az esenis gyerekeket, ezeket a speciális.
Hát igen, látod, mert az alapállás is.
Az alapállás is ez, de ugyanakkor, tehát én akkor ezen nagyon azt éreztem, hogy hű, hát én biztos, hogy nem akarom egy olyan helyre hozni a gyerekeket, ahol egy felnőtt arra tanítja őket, hogy ne fogadják el a másikat, és eszembe se jutott oda vinni, de így utólag, meg most már jobban rálátva az egész rendszerre, meg azon gondolkodom, hogy ilyet nem kellett volna mondania nyilvánvalóan, de hogy őket is megértem, mert hogy nincsen ugye elég ember, nincsenek rendesen felkészítve, nincsenek szakemberek, ugye elvileg hivatalosan egy esenis gyerek 3-at ér. Tehát azt a létszámba is úgy kell számolni. Amúgy ez is olyan, hogy most nem tudom, hát tényleg az esenis gyerekek között is akkora különbség tud lenni, hogy elképesztő. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy voltam forgatni egy olyan integrált oviba, ami kifejezetten integrált ovi volt, tehát nem csak ezt a 3 főt kellett fölvenniük úgy kötelezőből, hanem szakemberek voltak ott. És számomra azt hiszem, pont valami autizmus témában forgattam, és számomra elképesztő volt látni azt, hogy ebben az óvodában icipici gyerekek egy olyan dükitörése volt az egyik csoporttársuknak, hogy én magam megijedtem. Tehát azt éreztem, mivel nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy nem tudnám, hogy mit kell csinálni, nem akarnám, hogy ő kárt tegyen saját magába, inkább nem közelíteném meg, és az a kicsi gyerek tudta, hogy odaül mellé, hogy megsimogatja, hogy átölelte, és a csoporttársai meg tudták nyugtatni. És egyszerűen ez valami elképesztő volt.
A közelmúltban volt ugye szintén az az eset, az a két eset, ami most eszembe jut, az egyik az, amikor ugye az a kislány megszurkotta az osztálytársát, a másik pedig az meg mostanában történt néhány napja, hogy brutálisan megvert néhány kamasz, egy kamasztársukat, és ezt le is filmezték, és aztán felrakták az internetre, és aztán megjelentek a rendőrök, és ott merült föl, illetve ott nyilatkozott egy szociológus, hogy el kellene már fogadni azt, hogy ezek a helyzetek kezelhetetlenek a jelenlegi pedagógus terheltséggel. Tehát, hogy a világon ez mindenhol úgy van, hogy ahol speciális odafigyelést igénylő gyerekek vannak egy osztályban, és ennek oka nem csak egy rendellenesség, egy egészségi rendellenesség lehet, hanem szociális helyzet, és így tovább, és így tovább. Olyan humán felszereltséggel kéne működni az iskolának, hogy egy ilyen helyzetben ne csak egy darab tanár üljön ott az osztályban, hanem legyen akár csak tanúként is, de inkább szakmai segítségként egy-két másik ember, akik, mert egyszerűen vannak olyan osztályok, ahol az összetétel igényelné a szorosabb felügyeletet. És ez nem azért van, mert azok a gyerekek, nem tudom én, bűnösök, vagy bármiféle ilyesmi, hanem hogy a világban az oktatás az valóban errefelé fejlődik, hogy egy kicsit jobban, meg koncentráltabban figyeljünk a gyerekekre.
De hát ugye az az elképesztő, hogy amit mondtál te is, hogy ezekkel a gyerekekkel, vagy a szüleikkel azt érzékeltetik, hogy örüljenek, hogy egyáltalán oda járhatnak, de én a teljesen átlagos gyerekemmel meg azt érzem, és nem is érzem, hanem hallottam is ezt többször, hogy örüljünk, hogy van, aki tanítja a gyerekeket. Amit ugye tudunk, hogy ez igen. Így van, tehát hogyha örüljünk, hogy valaki tanítja a gyerekeket, akkor ugye hogy jussunk el odáig, hogy ez még jó is legyen, meg legyen
egy
rendszer, meg legyen még egy ember.
Szürreális helyzeteket szül egyébként, mert ez egyfajta kényszer, amiről beszélsz, és amiről beszélnek ezek a pedagógusok, meg igazgatók, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a pedagógus, hála a jó égnek, hogy egyáltalán van.
Van, igen.
És ezek a helyzetek, ezek hát a saját életemből tudnék példát hozni a gyerekemre, de nem fogok most erről beszélni több okból sem, de hogy vele őt át kellett raknunk egy másik iskolában, mert olyan helyzet állt fönt, hogy volt egy teljesen védhetetlen szitu, tehát az iskola mulasztást követett el egy iskolán belül történt baleset kapcsán, és amikor rájöttek arra, hogy ez a dolog, hát hogy mondjam, nem letagadható, akkor elkezdték hajlítani a valóságot, aminek a vége az lett, hogy a gyerekünket hazudtolták meg gyakorlatilag folyamatosan, és ott is azt éreztem az igazgató részéről, meg azt éreztem a tanárok részéről is, hogy értik ők, és tudják is, és talán még egyet is értenek, de az van, hogy ez a tanár ott van 30 éve, és ő nem tartozik azok közé, azon sok tanár közé, akik leléptek az utóbbi időben, teljesen okkal és joggal, hogy igen, mintha ez lenne a sugalma ezeknek a helyzeteknek, hogy jó, hát bármit megcsinálnak, de legalább itt vannak. És akkor ilyenkor jön egyébként, ez az egyik kedvenc érvelésem, az, hogy hát itt tanít 20-30 éve, és nem volt rá soha panasz.
Igen.
És hogy ez, de ez az összes hasonló helyzetben fölmerül, tehát hogyha végig gondolod ugye a színházakhoz kötődő mindenféle ilyen erőszakos ügyeket, amik kipattantak, meg úgy alapvetően ez a családon belüli erőszaknál is elő szokott jönni, meg a mindenféle erőszaknál elő szokott jönni, hogyha valaki sokáig van kitéve egy ilyen helyzetnek, akkor ezt meg fogja kapni, hogy miért nem hamarabb mondott bármit, mert hát honnan tudhatták volna. És hát ki tudja egyébként, hogy hány panasz van az évtizedek alatt, amik éppen azért lettek el, nem tudom én, eltolva, vagy elmaszatolva, mert éppen már 5 éve nem volt rá panasz, már 10 éve nem volt rá panasz, és hát így tovább, és így tovább.
Én pontosan ezért hoztam be most ebbe az adásba ezt a cikket, hogy egy ilyen helyzetben, egy ilyen káosz közepette, egy ilyen kiszolgáltatott szituációban egyedi esetek, amiknek nem látjuk a hátterét, ne szarkeverőzzük szerintem egymást, mert abból biztos, hogy nem fogunk, főleg nyilvánosan, tehát, hogy abból
ez
nem
egy újságírói hiba egyébként szerintem is, nem megbocsáthatatlan, de kontextusból kiemelve valóban eléggé öncélúnak tűnik, és mint ilyen nem profi.
Most egy egészen más témával fogunk viszont foglalkozni, bár gyanítom, hogy azok a hölgyek, akik a vendégeink lesznek, is szembesültek már mindenféle szülői kihívással az iskolákban akár, vagy pedig akár a játszótéren is. A női együttható programról lesz szó. Tétényi Éva, női együttható program mentora a vendégünk, és hát adja magát a kérdés, hogy mi is ez a női együttható program, egy kicsit mesélj róla.
Egy pályázatot írtak ki azoknak, akik részt vettek az amerikai külügyminisztériumnak egy ilyen visitors programjában, és onnan megkeresett egy másik hölgy, Huszár Daniella, aki kitalálta, hogy adjunk be egy pályázatot valami olyanról, ami kifejezetten a nőknek szól, vagy a nők érdekeit képviselik, lehet ez akár mondjuk egy kerékpáros közlekedés segítése a városban, vagy ilyesmi. Én ugye egy település tervező vagyok, és hát mondtam neki, hogy ez engem annyira nem érdekel, talán lehet, hogy éppen azért, mert a mindennapi munkámban ezzel foglalkozom, és akkor azon gondolkoztunk, hogy Magyarországon a nők elég kiszámba vesznek részt a közéletben. Főleg, hogyha megnézzük, kistelepülésen ez a részvétel, vagy a lehetőség, az talán még kevesebb, mint nagyvárosokban. Így aztán megszületett a női együttható pályázat első lépésben, amelynek az volt a célja, hogy a 10 000 fő alatti településeken élő női közösségi vezetőknek indítsunk egy mentorprogramot. A programnak volt egy alapvető célkitűzése, hogy ezek olyan aktív hölgyek legyenek, akik valamilyen módon a társadalmat is befolyásolják, és hasznos dolgot végeznek a településükön, tehát feltétel volt, hogy mindenképpen egy olyan projekttel pályázzanak, aminek a megvalósításához mi tudunk adni szakmai segítséget.
Mondj konkrét példákat, mik ezek a
projektek?
Mivel foglalkoznak ezek a nők?
5 nagy csoportra oszthattuk ezeket a hölgyeket. Az egyik az kifejezetten a baba-mama kluboknak az üzemeltetése, a kisgyermekes családokban levő szülők, elsősorban a hölgyeknek az összefogása, vagy például Balaton környékéről volt olyan hölgy, aki kifejezetten a ilyen esenés, tehát a speciális nevelési igényű gyermekeknek táborokat szerveznek, vagy egy olyan virtuális közösséget alkotnak, ahol egymás segít köthetik. A másik nagy témakör egy általános női klub volt, aminek kifejezetten az volt a célja, illetve ezek most is működnek, tehát az a céljuk, hogy azoknak a hölgyeknek, akik ilyen középkorúak, tehát már a kismamakorból kinőttek, a gyerekek már kicsit nagyobbak, de még az idős klubhoz nem tartoznak, hogy azoknak egy olyan aktív közösségük legyen, hogy együtt tudjanak, nem tudom én, süteményt sütni, meg jótékonykodni, vagy elmenni együtt kirándulni, vagy esetleg táncolni. A harmadik nagy csoport az a környezetvédelemmel és a fenntartatósággal foglalkozott. Az egyikük például azon gondolkozott, hogy hogyan lehetne azokat a kék zónákat Magyarországon is elterjeszteni. Tudni kell, hogy a kék zónák azok a területek a világon, ahol a leghosszabb ideig élnek az emberek. Ehhez beletartozik az egészséges életmód, a környezettudatosság, a ne használjunk olyan sok energiát, sok minden egyebet, és hát szerintem ez is egy mai aktuális probléma. A negyedik témakör a művészetek voltak, aminek az volt a lényege, hogy például a rákos betegeknek hogyan segíthetnek művészetterápiával, vagy olyan fiatal alkotói közösségeket szerettek volna összefogni, illetve jó működő példák is vannak erre, ahol részben az alkotók találkozhatnak egymással, és találkozhatnak a gyermekekkel, tehát ezt egy iskolán kívüli oktatásban megismerkedhetnek az alkotással. Az ötödik két témakör pedig az egyebek voltak, amiben például volt olyan, hogy egy örömtánc szakkört vezető szerette volna még tovább az ő területét növelni, tehát hogy másokat is bevonni ebbe, vagy ami még érdekes volt, valaki a testvérének, aki időközben sajnos elveszítette a látását, szeretett volna létrehozni olyan műhelyt, ahol értelmes feladatot kapnak ezek a megváltozott munkaképességű emberek.
Miért fontosak ezek a helyi tevékenységek? Tehát valahogy ugye az ember úgy külsőleg azt gondolja, hogy hát baba-mama klub, meg hogy nem tudom, hogy az ember így megpróbálja elütni az idejét, és hogy hát ezek a nők ott unatkoznak.
Hát meg ilyenek voltak régebben a kultúrházakban. Igen, igazából ezek teljesen kikoptak.
Erre akartam rámutatni, hogy miért van ugye ezekre most szükség, hogy ezt civil úton induljon el.
Hát ugye ez fontos megjegyzés volt, a régebben voltak a művelődési házak, de most már nincsenek nagyon. Igen, tűnhet egy kicsit úgy, hogy ez egy ilyen fölösleges dolog, és általában a női munkára jellemző ez a úgynevezett láthatatlan munkavégzés, hogy hát természetes, hogy otthon meg van főzve az ebéd, ki van mosva a ruha, meg hogy vannak baba-mama klubok, de hogy valójában ezeknek a nőknek is kell elsősorban egy olyan megtartó közösség, amivel részben az önbizalmukat növelik, hogy igen, szükség van erre a munkára, részben pedig a társadalomnak rá kellene jönni, szoktam mondani, hogy minden embert és minden férfit is nő nevel, hogy a nőknek sokkal fontosabb szerepük lehet akár a helyi közéletben, vagy a nem annyira fontosnak látszó dolgokban, hiszen nem mindegy, hogy azt az adott családot, azt a gyermeket milyen mentális hát, közösségben vagy formában neveli maga a nő. A másik érdekes dolog, hogy bár nem ez volt a célja ennek a mentorprogramnak, de ha jól emlékszem, akkor 3 polgármester jelölt indul már a mostani helyi választásokon, és azt hiszem 2 képviselő jelölt, ami azért érdekes, hogy ők a saját civil területükön egy vezető szerepet töltenek be, de nem is vettek róla tudomást, hogy az ő feladatuk lehet, hogy egy kicsit nagyobb körben is érvényes lenne, és aki úgy foglalkozik mondjuk a rábízott gyerekekkel, idősekkel odafigyelően, az lehet, hogy nagyobb területre is oda tudna figyelni hatékonyan.
Tehát akkor közülük kerülnek ki ezek a polgármester jelöltek?
Most például ebből a 30-an jelentkezhettek, és 28-an elvégezték ezt a mentorprogramot, és igen, ebből 3 polgármester jelölt is lett.
Az jutott eszembe, hogy azt a közhelyet szokták pufogtatni sokszor a főváros kontra vidék témában, hogy vidéken, akár a falvakban még az is máshogyan van, hogy az emberek ugye sokkal közelebb állnak egymáshoz, mert nem csak fizikailag élnek közel egymáshoz, hanem egyébként is, tehát azt gondolná az ember ezen ezekből a lózungokból kiindulva, hogy egy közösségben már csak azért sincs feltétlenül szükség ilyen mentorokra, mert hogy ezek a településeken zárt közösségek. De akkor ezek szerint kinyílnak ezekre a kezdeményezésre, tehát van igény is, mert arról még nem beszéltünk, hogy ez konkrétan hogyan csapódik le a nőkben, akiket megszólítotok.
Hát azt nem tudom, hogy ők hogyan érezték, mi is, mikor kiderült, hogy ez a pályázat csak annyit tett lehetővé, hogy 30 ilyen vezetőt választhattunk ki, és hát eléggé kérdéses volt, hogy egyáltalán, ami feltétel volt, hogy ez nem egy csupán olyan vezetőképzés, vagy ilyen szaktanácsadás, amit újabban a civileknek szoktak adni, hogy mit tudom én, tanuljon meg mondjuk egy business canvas-t kitölteni, vagy ismerkedjen meg a design thinking módszerrel, hanem hogy egy konkrét projektje legyen. És ami érdekes volt, hogy a résztvevő hölgyek az első nap arra csodálkoztak rá, hogy nincsenek egyedül. Tehát, hogy nem csak ők azok a kicsit olyan csodabogárnak nézett emberek, akik önkéntesként tulajdonképpen még a saját idejüket és a pénzüket is néha felhasználva tesznek ezért a közösségért. És ha megnézzük a jelenlegi politikai viszonyokat és történéseket ma Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy igen, sokkal, de sokkal nagyobb szükség van arra, hogy pártpolitika mentesen a helyi ügyekkel foglalkozzanak.
Köszönjük szépen Tétény Évának, hogy a vendégünk
volt. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Kisbakuc Orsi a vendégünk, aki a Női Együttható program egyik résztvevője. Egy kicsit mesélj arról, hogy te miért jelentkeztél, vagy milyen perspektívát láttál ebben, milyen célok lebegtek a szemed előtt, amiben úgy érezted, hogy segíthet neked ez a program.
Azt gondoltam, hogy jelentősége lehet az én életemben, az én szervezetem életében ennek a programnak, az a lehetőség, amit kínált, az a képzési forma, ami eddig ismeretlen volt, illetve az, hogy nagyon szeretek kapcsolatokat építeni, és itt másik 29 nővel építhettem nagyon jó kapcsolatot.
Na például milyen területeken, vagy milyen témákban, vagy miben érezted azt, hogy ez segíthet, hogyha együtt vagytok, és van egy fórum, ahol találkozhattok?
Én pár éve közösségfejlesztőként dolgozom. A Covid azt hozta, hogy otthon Diósdon alapítottunk egy egyesületet, ami ilyen közélet, közérzet javító tevékenységekkel foglalkozik, és azt gondoltam, hogy nem lehetünk egyedül. Tehát nagyon sok hasonló kistelepülésen élő nő, fiatal, idős, akár férfiak is vannak, akikkel nagyon jó lenne kapcsolatot találni és együtt dolgozni. Nekünk van egy népmesés sétálunk, én ezt hoztam a Női Együtthatóba, ami hozott együttműködéseket. Olyan képzési terve volt az Évának és a Danielának ebbe a Női Együttható programba, ami új képességeket, új nézőpontokat adott a mindennapi munkánkhoz.
Mi az a népmesés séta?
Hát Diódömes sétálója a Covid alatt született, Diósdon a kőbányába és a pince soron átvezet egy 2 kilométeres kis út. Diódöme egy dió, van neki antennája, hiszen Diósdon van a Rádió és Televízió Múzeum, ami az egyetlen műsorszórás történeti múzeum Magyarországon, és azt találtuk ki, tulajdonképpen a kisfiam ötletéből a közösségünk mögé állt, hogy kis táblákon QR kód van, amit hogyha lecsippantasz a telefonoddal, akkor egy weboldalra jutsz, ahol önkéntesek olvasnak népmeséket. Ezt el is olvashatod, meg is hallgathatod, illetve a miénken minden ponton 3 nyelven szólnak mesék, illetve van, ahol 6 vagy 7 nyelven, mert vannak különleges hangjaink, japán, ukrán, táj.
Ez elég érdekesen hangzik, hogy japánul a népmese Diósdon.
És a Női Együttható, nem csak a Női Együtthatónak, de a Női Együttható megduplázta a sétálóink számát, hiszen amikor a Női Együtthatót kezdtem, 6 sétálunk volt, és ma már 14 sétálunk volt. Van, és júniusban újabb 3-at adunk át, úgyhogy igen, ez a mi hálózatunk.
Említetted azt, hogy azért is volt jó kapcsolódni, mert hogy vannak olyan közös problémák, vagy dolgok, amik foglalkoztatják azokat a nőket, akik kis településeken élnek, ezek mik szerinted?
Szerintem ma Magyarországon nagyon, nagyon gyakori az elmagányosodás. Legyen fiatal, vagy középkorú az ember, mint én, helyi szinten is ezek a szomszédságok megszűntek, nagyon gyors az életünk, és az az ember, aki tenni akar, az nagyon, nagyon gyakran azt érzi, hogy tök egyedül van unikorn is, és nincs más. És amikor találkozik önmaga
más unikornisokkal,
akkor rájön, hogy ez egy egész ménes, és lehet együtt vágtázni.
Tehát akkor nehéz is az embereket kiszabadítani, kirobbantani ebből, hogy az egy kicsit ilyen felesleges szervezkedőnek érzi magát, aki megpróbálkozik ezzel?
Igen. Buzgó mocsingnak tűnik.
Ezt a szót kerestem.
Igen, azt most nem fogom mondani, hogy szoktuk magunkat hívni így magunk között, de igen, tehát hogy én egy alvóvárosban élek, ugye ezt mondják Diósról, ott vagyunk Értörök, Bálint és Budapest között beékelődve.
A celebek laknak ott, ennyit tudunk általában
Diósról. A celebekkel nem találkozunk. De úgy azt figyeltük meg, hogy van igény a kapcsolódásra.
A nők nyitottabbak erre, vagy nagyobb szükségük van erre, jobban érinti őket ez az elmagányosodás, amit mondasz?
Igen, abszolút. Hiszen ha az élethelyzetünkből is adódik, ugye, ha nem is teljesen hagyományosak ma már a úgymond nemi szerepek, de azért mégiscsak mi maradunk otthon hosszabb, rövidebb ideig a gyerekekkel, vagy hogy idősödünk, úgyis ugye változnak ezek a szerepek, és azt gondolom, igen, hogy a nőknek sokkal nagyobb igénye van erre, hogy így kapcsolódjanak.
Lehetnek akár ezek a találkozók fórumai annak is, hogy mondjuk ezeket a dolgokat, amik aggasztják a nőket, ezeket meg tudjátok egymással beszélni?
Igen, erre vannak terveink szeptembertől, hogy hogyan tudjuk ezt beemelni, hogy szépen beszélgessünk erről, és mindenkinek komfortos legyen.
Szerinted mi lehet az ilyen probléma azon kívül, hogy mondjuk az ember kiesik egy időre a gyerekek miatt, sőt, hát ugye azért onnantól kezdve is, hogy már nagyobbak a gyerekek, attól még ugyanúgy kell járni értük a külön órákra, és stb.
Persze, de ez már megosztható abszolút.
Igen. Hogy mi lehet még, ami mondjuk ezen kívül probléma? Nekem most így hirtelen eszembe jutott, hogy azért még mindig a nőkre számítunk elsősorban akkor, hogyha az idősek ellátásáról van szó.
A gondoskodás minden része inkább a nőkre marad. Én ezt látom a környezetünkben.
És akkor mondjuk egyfajta cél az, hogy legyen a nőknek olyan program, hát ez a most divatos én idő, hogy akár mondjuk ezek a találkozók, amiket ti szerveztek, ezek lehetnek erre is jók, hogy egy kicsit kiszakítja az embert?
Igen, én azt szeretném, vagyis mi azt szeretnénk, hogy ezek a közös nevező, ez a közösségi klubunk neve, ezek töltsenek. Függetlenül attól, hogy ott vannak az emberrel a gyerekei, vagy egyedül érkezik. Egyébként nagyon érdekes, hogy a tizenévesektől, most már van pár tizenéves körülöttünk, egészen 70-80 évesekig egy-egy ilyen alkalom meg tudja mozdítani. Valamikor csak 6-an vagyunk, de valamikor 35-en, és ez szerintem tök jó. Ja, a gondoskodás, az, hogy tegyünk a környezetünkért, ez is inkább a nőket mozdítja meg, illetve ami számomra teljesen érdekes, van zebraőrségünk, minden tanítási napon két zebránál segítjük 30 percen keresztül a gyerekeket, hogy biztonságosan átjussanak, és ezt eleinte hárman csináltuk, két férfi és én, és ma eljutottunk odáig, hogy a több mint 20 önkéntesből több mint a fele nő. És olyan nő, akinek vagy nincs is gyereke, vagy már felnőtt gyermeke van. Tehát, hogy ez számomra teljesen hihetetlen, mert azt gondoltam, hogy az kiállni oda és határozottnak lenni, az egy ilyen férfias dolog, de rá kellett ülnünk, hogy nem.
Azt milyen formában képzelitek el, hogyha teret adnátok ennek, hogy ezekről a problémákról tudjatok beszélgetni?
Több tervünk is van. Én el tudok képzelni kerekasztal beszélgetést, különböző műhely munkákat, ugye kóccsal, pszichológussal, idős gondozóval. Van egy nagyon jó addiktológiai asszisztens köztünk, aki már kamaszokkal dolgozott a felkérésünkre. Tavaly a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján kapcsolatban volt egy egész hetes kiállítás, fotókiállításunk, és egy kis filmmel zártuk az Északi Támpont Egyesület Válaszúton című filmjét, vetítettük, és utána beszélgettünk Dekolágival, a Baptista Szeretett Szolgálat áldozatvételmi szakemberével, illetve családsegítő szakember volt velünk, és akkor beszélgettünk erről, hogy ezt hogyan lehetne jobban csinálni, vagy rávilágítani, vagy mi az a hatókör, amit mi magánemberként megtehetünk, illetve visszautalnék a filmklubunkra, elég gyakran olyan, tehát nem kifejezetten szórakoztató filmeket választunk, eddig talán 3 volt, amire azt mondhatjuk, hogy végjáték, de próbálunk olyan filmeket hozni, ami tovább gondolásra érdemes, amire tudunk építeni. Ugye elindul vasárnap este egy beszélgetés, és akkor ezeket mindig visszahozzuk, hogy és akkor... Te most például nem halok meg, vetítettük előtte a valami madarakat, tehát hogy ezek mind-mind úgy rakódnak az emberet, néha kell egy kis végjáték is, mert a végén kardomba dőlünk, de igen.
Hogy tapasztaljátok, hogy mennyire nyílnak meg a nők egy ilyen beszélgetés folyamán? Például szoktam olvasni, hogy az erőszakkal kapcsolatban, hogy amikor összegyűlik egy, mondjuk 10 nő egy szobában, akkor 8-ról kiderül, hogy valamilyen szempontból érintett. Erről mondjuk beszélnek-e, mernek-e megnyílni ezzel kapcsolatban?
Igen, mert ez egy védett közeg. Szerintem minden ilyesmiről akkor tudnak beszélni az emberek, hogyha biztonságban érzik magukat. Hogyha nincs biztonság, akkor nem fognak megnyílni.
És ez nyilván azért is van, mert hogy lassan kialakul ez a közösség,
igen,
amin belül az emberek megbíznak egymásban.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy ugye minden a bizalomra épül.
Ilyenkor szerinted például ebben az esetben már elég az, hogy az ember beszél róla, vagy jó lenne mondjuk ezeket folytatni szakemberrel, aki mondjuk felfedeztek esetleg olyat, akinek érdemes lenne ezzel tovább foglalkoznia, akár erre is jók lehetnek ezek a találkozók?
Szeretnénk.
Akkor kívánjuk, hogy ehhez meglegyen a megfelelő körülmény, feltétel és szakember. Nagyon szépen köszönjük Kisbakut Orsinak, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Az adás elején beszélgettünk ugye egy cikkel kapcsolatban az iskolákról, a szülőségről, a szülői felelősségről, meg arról, hogy hogyan kommunikálunk egymással, és ebben az egész oktatási rendszerben hogyan tudunk-e viccelni. És ezzel kapcsolatban is eszembe jutott, meg az interjúkkal kapcsolatban is, hogy ugye ezért itt is az anyaság, meg a nőknek a feladatai közé tartozó dolgok, mint a szülőség egy kiemelten fontos szerepet kapott, hogy miért van vajon az, hogy a szülőség a mai napig egy olyan dolog, amiben nagyon sokan azt érzik, hogy gátlástalanul beleszólhatnak. Tehát akár teljesen idegen ember megáll melletted a játszótéren, egyébként nekem sokáig ilyen játszótér szorongásom volt, hogy én egyszerűen annyira utáltam játszótéren.
Én is utáltam másokból, de én is utáltam.
Úristen, tehát nekem az elején egy pár hónapig úgy mentem, mint hogyha ilyen...
Igen, és ott ilyen, különösen van ez a jelenség.
Igen,
ez
ilyen terepszínű ruhába mentem volna, vagy homokszínű ruhába, vagy a homokozóba így, mint egy ilyen homokvár így elbújjak, és ne kelljen a többiekkel beszélgetnem. Mert ráadásul, hogyha ismeretlen, tehát nem társasággal mész oda, nem mondjuk ismerő szülővel, akkor tuti, hogy valaki megszólít. Tuti, hogy előjönnek ezek a számomra borzasztóan unalmas témák, amiben tuti, hogy valakinek lesz valami nagyon jó tanácsa.
Igen, szerintem egyébként ezek elől azért nehezebb elhajolni, mint a hasonló szituktól, mert én azt látom, hogy azért mi emberek mindenféle szituációban hajlamosak vagyunk a másikat kioktatni, vagy elmondani, hogy szerintük hogy van. Igazából semmi nem gátol meg minket általában abban, hogy okoskodjunk, az sem, hogyha mondjuk kifejezetten ízlésbeli dolgokról van szó. Egyébként tegyük hozzá, hogy szerintem a szülőségnek is vannak ilyen dimenziói, amiben az ízlés határozza meg azt, hogy a szülő hogyan cselekszik, milyen ruhát ad rá, milyen verseket olvastat vele, vagy olvas neki, aztán majd olvastat vele,
hát nyilván, és így tovább, és így tovább. Nekem, hogy én milyen verset olvastam.
Igen, és én azt gondolom, hogy a szülőség az azért kerül elő általában ilyen vastagabban, ilyen konfliktusos helyzetekben, vagy azért kulminálódik ilyen helyzetekké, mert ugye a gyerekkel való mászkálás az úgy adja magát, hogy az ember olyan idegenekkel is barátkozik egy játszótéren, ezer millió másik helyen, akikkel egyébként a gyerek nélkül nem találkozna, lehet, hogy szándéka sem lenne hozzá, és ilyenkor nyilván van egy olyan törekvés a szülőben, hogy a gyerek minél jobban érezze magát, akár csak a játszótéri közösségben, és akkor ilyenkor így erőltetve vannak ezek a barátkozások. Persze vannak olyan emberek is, akiket, hogyha nem kéred, meg nem barátkozol velük, meg nem is szólsz hozzájuk, akkor is beszólnak.
Igen, meg nyilvánvalóan ez valahol egy kapcsolódásnak egy formája. Igen. Tehát, hogy nekem nem is ezzel van a bajom, hanem az ítélkezéssel, hogy szerintem olyan sok fronton, és most ha kicsit kilépünk a játszótérről.
Rettenetesen mélyen elítélő a alapjáraton.
Szerintem. Igen, csak hogy ezzel a szülőkérdéssel kapcsolatban engem sokat foglalkoztat az, hogy annyira sok elvárás van szerintem a mostani szülők körében, vagy a szülőkkel kapcsolatban, hogy annyi szakirodalom van, az interneten folyik ez, hogy kéne viselkednünk, hogy kéne jónak lennünk, hogy eleve én már attól teljesen kész vagyok, hogy a játszótérnek a kapujába ki van téve, hogy ne használd a mobilod, mert most töltsél a gyerekkel időt, és közben
igen, szél is utálom, amikor megmondják, hogy mit, hogy...
Igen, és van egy pár hely, ahol dolgozom, és én nem a barátnőimmel csetelek, amikor bemegyek, hanem örülök neki, hogy olyan rugalmas munkám van, hogy képes vagyok elmenni a gyerekemmel egy játszótérre, de nem szeretném, hogyha emiatt engem bárki kinézne, vagy nem tudom, tehát nekem ez egy rossz érzés, nem szeretném senkinek sem megmagyarázni nyilvánvalóan, hogy miért veszem elő a telefon, de nekem is rossz, hogy nem tudok a gyerekre odafigyelni. Tehát, hogy ezt nehogy már azt higgye valaki.
Igen, ez alapvetően akarok. A szorongásunkról szól egyébként. Most hirtelen eszembe ütött egy reklám, amit én nagyon érdekesnek tartok, természetesen nem fogom kimondani, hogy milyen terméket reklámoz, de néhány hete, néhány hónapja fut mindenhol, viszonylag sűrűn adják, és az a lényege, hogy ilyen családi életképeket láthatunk benne, és a fókusz az alapvetően a szülők kínlódásán van, hogy rendetlenség van, nem tudok rendet rakni, nem tudok odafigyelni, őrület van, az egész egy káosz, és akkor az a kulcsmondat a reklámnak, hogy jól csinálom-e, szólal meg azt hiszem az apa, és akkor egy ilyen nagyon kedves kiszólás van az egyik gyerek részéről, hogy jól csinálod. És egyébként ez egy ilyen kozmetikai termék tulajdonképpen, tehát egy nagyon egyszerűen családi, harmonikus hangulatot próbál átadni, de szerintem merőben más a megközelítése, mint alapvetően néhány éve ezeknek a reklámoknak. Néhány éve azt lehetett látni ezekben a reklámokban, hogy a szülők talpra esettek, hogy tudják, hogy hova kell rakni a gyereket, meg tisztába rakni, meg nem tudom én micsoda. Most már merik úgy mutatni ezekben a hirdetésekben is az átlagos szülőt, mint aki nem biztos magában, akit kétségek gyötörnek, tehát én ezt pozitív elmozdulásnak érzem egyébként, mert nyilvánvalóan ha bevalljuk, ha nem, de ezek az audiovizuális tartalmak, akár csak egy reklám, ami most társadalmi célú vagy nem, az teljesen mindegy, ezek hatnak ránk, tehát ezek meghatározzák a közérzetünket, meghatározzák azt, hogy a társadalomban hol látjuk a saját helyünket, és hogy ahhoz képest, ahogy mi érzünk, ahogy mi cselekszünk bizonyos helyzetekben, az milyen megítélés alá esik. És ez szerintem fontos, igen, és jó lenne egyébként, hogyha a szülők is egymás közt valahogy inkább így próbálnának meg egymáshoz állni, hogy ha már barátkozunk egy játszótéren, vagy egy nem tudom én, egy szülői értekezleten, vagy bármilyen helyzetben, akkor inkább a másik felé való érdeklődés határozza meg ezt az ismerkedést. Mert itt elsősorban ugye arról van szó, hogy a gyerekünk miatt megismerkedünk mi is idegenekkel. Tehát, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak erre, mintha nem lenne ott a gyerek, hanem valami másokból ismerkednénk meg ismerősükkel, vagy ismeretlenekkel.
Én talán abban látok egy előrelépést, de lehet, hogy azért már most már azért több éve benne vagyok ebben a szülőség projektben, hogy mintha a mi generációnk már elfogadóbb lenne az ilyen szélsőséges gyerekviselkedésekkel kapcsolatban, amiket én még egy pár évvel ezelőtt úgy láttam, hogy úgy nagyon megvetették.
Igen, jobban szeretnénk mögé látni. Úgy
meg felszáll mondjuk a villamosra egy hisztériázó gyerek, aki üt, rúg, kapál, üvölt, nem tudom, és hogy addig mindig azt látta, persze most is mindenki oda néz, hogy mi történik, de hogy nem forgatja a szemét, vagy nem szól be, hogy atya úristen, hogy ez mennyire borzalmas, hanem valahogy, mintha ezzel kapcsolatban toleránsabbak lennénk már, és megértjük, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez a gyerek teljesen el van rontva, hanem hogy neki most éppen egy ilyen.
Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy bár bizonyos körökben kifejezetten divatos, vagy meghatározó azon a véleményen lenni, hogy valami egészen szürreális, ilyen politikai korrektség által irányított jövőbe robogunk bele, ami majd elhozza nekünk a pusztulást, mert mindent el kell fogadni. Szerintem, ami elfogadás alapú, mármint abban az értelemben, hogy valami olyat fogadunk el, ami nem törvénybe ütköző, ami nem toxikus, ami jobbá teszi a környezetünket, akár a kommunikáció kapcsán, vagy az emberi kapcsolatok kapcsán, azok igenis előre visznek minket. Tehát mindent, amihez egy lépéssel közelebb lépünk, és megpróbáljuk megérteni, az ahhoz segít hozzá, hogy magát a konfliktust is úgy igazi valójában láthassuk. Én abszolút értem, és én is csomószor vagyok így, hogy a fele se akarja, nem tudom én, az ilyen mélylélektani boncolását ismerni a másik embernek az életének. Tehát nem akarom tudni, hogy ő miért bunkó. Igen, sokszor nem akarom tudni, mert éppen nem érdekel, meg miért kellene nekem érzékenynek lenni, hogyha az alapkonfliktusunk pont abból indul, hogy ő nem az. De az van, hogy ez az élettel együtt jár. Tehát, hogyha vállaljuk, hogy gyereket nevelünk, meg vállaljuk, hogy szociális életet élünk, meg hogy nem tudom, mi hasznos tagjai kívánunk lenni a társadalomnak, akkor ezeket is be kell sajnos vállalni, ha nyűg, ha nem, ha fárasztó, ha nem.
Neked egyébként vannak ilyen szülői, nyilván mindenkinek vannak szülői bizonytalanságai, de hogy alapvetően ebben nekem olyan higgadtnak tűnsz, hogy téged ez eltölt valamiféle szorongással, hogy jól csinálod-e, vagy ott vagy-e, vagy eleget vagy-e ott, vagy...
Hát persze mindenféle, mivel ugye elvált apuka vagyok, ezt már talán mondtam egyébként az Uniszexből valamikor, mert sokszor idézem a Nick Hornby-nak ezt a nem tudom én kijelentését, vagy talán valami könyvébe volt, hogy elvált apukának lenni életed végéig tartó lelkiismeret furdalással jár, gyötrő lelkiismeret furdalással, azt hiszem ezt írja, és ebből nyilván az következik, hogy egy csomó bizonytalanság van bennem. Családi okokból, vagy nyilván a saját gyerekkorom miatt, de nekem a legtöbb problémát egyébként a gyereknevelésben a saját önkontrollom okozza, mármint az, hogy sokszor nem tudom eldönteni, hogy amikor ingerült vagyok, vagy nem vagyok végtelenül türelmes, hogy akkor az abban a pillanatban én éppen ártottam-e, vagy nem. És akkor egyébként én nem szégyellem például megkérdezni a gyerektől, nem tudom, hogy ez jó-e nevelés tan szempontjából, de én nem szégyellem megkérdezni a gyerektől, hogy nem voltam-e 10 percet túlságosan ingerült vele. És egyébként a gyerek ezzel nem szokott visszaélni, tehát általában mondja, hogy nem, és akkor még ilyenkor jön egy ellenőrző kérdés, hogy anyád is szokott ilyen ingerült lenni, és akkor mondja, hogy hát ő kétszer ilyen ingerült szokott időnként lenni,
és
akkor jó van, akkor ebbe beleülök, de nem, egyébként nyilván nem ez határozza meg, hanem van egy saját mércém, aminek igyekszem megfelelni. Az első néhány évben erősebbek voltak ezek a szorongások. Nyilván azért is, mert egyébként picike volt még, amikor mi elváltunk, és az ilyen duplán nehezíti ezt a helyzetet. Meg hát tényleg az van, hogy ahogy idősebb lesz, azért hát tetszik, nem tetszik, vagy hát bevallod, nem vallod, vagy elégedett vagy a mértékében, vagy nem vagy elégedett, de azért tapasztaltabb leszel.
Tehát, hát persze.
Vannak azok a dolgok, amikbe bele lehet egy idő után kapaszkodni, de ilyen pánikszerű bizonytalanságaim soha nem voltak, mert valahogy mindig felülírta ezeket a bizonytalanságokat a szülőség iránt érzett örömön, vagy az, hogy örülök neki, hogy valaki van, aki a gyerekem.
Az nekem sem volt ilyen pánikszerű, meg most sincsen, csak hogy így még zárásként azért elmondanám, hogy én nem titkolt szándékom volt, hogy foglalkozzam ezzel a pozitív nevelés témájával, és a Szalai Krisztához meg az Epres Attilához az ötösbe behívtam vendéget ezzel kapcsolatban, és jó, ki is faggattam őket, megtudtam egy könyvet, hogy mit kell megvenni, nagyon jó, eljutottam körülbelül a feléig, ilyen konkrét példák voltak benne, hogy miket mondjunk, mit kérdezzünk, hogy viselkedjünk, és akkor jöttünk el a kicsivel az oviból, aki mit tudom én, kellett menni a nagyér a játszótérre, és egy olyan síró görcsöt kapott, hogy 20 perc azért zokogott, hogy nem érti meg, hogy a játszótérre szeretne menni, és hogy a nagyér kell menni. Én nagyon türelmesen, hogy ezt a könyvbe leírták, elmondtam, hogy én is nagyon megértem az érzéseidet, én is nagyon szeretném, hogyha játszótére mehetnék, de sajnos, és akkor éreztem, hogy megy fel az agyamban a pumpa, és eljutottam odáig, hogy ez a könyv max arra jó, hogyha ideges vagyok, fejbe csapom bele, és akkor jól megnyugszom. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, az műsorainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.